Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük az 512. dicséretünk első versét, majd helyünket elfoglalva folyamatosan énekeljük az éneknek második, harmadik és negyedik versét. Tehát az 512. dicséretünk első verse, amit fennállva énekelünk. Az első vers így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Csendesedjünk el, és fohászkodjunk. Mennyi atyán, kérjük, hogy a te áldásod legyen most rajtunk, népünkön, nemzetünkön, te szented meg szívünket és lelkünket, hadd, hogy lélekben és a te igazságodban egyek lehessünk, még a határok is választanak el bennünket. És az elmúlt 100 esztendőben annyi minden történt, ami miatt még közelebb kerültünk egymáshoz, illetve még távolabb kerültünk. Köszönjük, hogy a te akaratod mégis áldást hordoz a mi számunkra. Ezt a mai napon kell felismernünk és megértenünk. Adj ehhez nekünk bölcsességet, erőt és látást. Amen. lekcióként Mózes első könyvéből, a 31. fejezetből, a 36. verstől a 42. versig olvasom Istenünk igéjét. Tehát Mózes első könyvéből, 31. fejezetből, a 36. verstől a 42. versig olvasom Istenünk igéjét. Ekkor Jákob haragra lobbant, és pörölni kezdett Lábánnal. Megszólalt Jákob, és ezt mondta Lábánnak. Mi a bűnöm, és mi a vétkem, hogy üldözőbe vettél? Hiszen fölforgattad minden holmimat. Találtál-e valamit, ami a te házadból való? Tedd ide az én hozzátartozóim és a te hozzátartozóid elé, döntsenek ők kettőnk ügyében. Már 20 esztendeje vagyok nálad, juhaid és kecskeid nem vetéltek el, nyájad kosait nem ettem meg. Amit a vad széttépet, nem vittem hozzád, magam térítettem meg, tőlem kérted számon, meg azt is, amit elloptak tőlem nappal vagy éjjel. Nappal a hőség emésztett, éjjel meg a hideg, szememet kerülte az álom. Ilyen 20 esztendőn volt a házadnál. 14 évig szolgáltalak két lányodért, 6 évig meg juhaidért. Te pedig 10-szer is megváltoztattad a béremet. Ha atyám istene, Ábrahám istene és Izsák félelmes istene velem nem lett volna, akkor most üres kézzel bocsátanál el engem. Isten azonban látta nyomorúságomat és kezem munkáját, ezért figyelmeztetett téged a múlt éjjel. Hallottuk Istenünk igéjét, ismét csendesedjünk el. Köszönjük, Atyánk, hogy oly sok minden nehézségem megy a mi életünk is keresztül, amiért mi is pörölünk, a mi szívünkben is ott van az a sok-sok szenvedés, munka, keserűség, talán éppen bánat is, amikor nem azt kaptuk, amit reméltünk. Kérjük, te add meg most nekünk, hogy láthassuk mégis a te jóságodat, kegyelmedet. Nem üres kézzel érkeztünk. Van ajándék a mi kezünkben is, amit egymásnak odaadhatunk. Mindaz a tapasztalat, amit megélhettünk eddig életünkben. Köszönöm, hogy együtt lehetünk a te nevedben, az internet segítségével is, egy lélekben. Kérjük tehát, add meg nekünk, hogy most országunk és népünk életére és magunk életére nézve is a te áldásodat kérjük. Te kezedben van a jövőnk, és együtt hordozzuk a jelent. Add meg, hogy a múltunkra nézve erőt merítsünk, és a te igazságodat láthassuk, amely sokszor és sokféleképpen segített rajtunk. Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt. Amen. Kedves testvérek, Mózes első könyvéből a 32. fejezetnek olvasom válogatott verseit. Másnap reggel fölkelt Lábán, megcsókolta unokáit és leányait, és megáldotta őket. Azután elment Lábán, és visszatért lakóhelyére. Jákob is útnak indult, és találkoztak vele Isten angyalai. Amikor meglátta őket Jákob, ezt mondta. Isten tábora ez, és elnevezte azt a helyet Mahanaimnak. Azután követeket küldött Jákob maga előtt bátyjához, Ézsauhoz, Szeír földjére, Edom mezejére, és ezt parancsolta nekik. Mondjátok meg uramnak, Ézsaunak, ezt mondja a te szolgád, Jákob. Lábánnál voltam jövevény, ott tartózkodtam mostanáig. Szereztem ökröket, szamarakat és juhokat, szolgákat és szolgálókat. Azért küldök neked üzenetet, uram, hogy elnyerjem jó indulatodat. A követek ezzel tértek vissza Jákobhoz. Elmentünk bátyádhoz, Ézsauhoz, jön is már eléd, de 400 ember van vele. Jákobot ekkor nagy félelem és szorongás fogta el, ezért két táborra osztotta a vele levő népet, meg a juhokat, marhákat és tevéket, mert ezt gondolta, ha eléri Ézsajú az egyik tábort, és levágja azt, a megmaradt tábor elmenekülhet. Jákob azután ezt mondta, ó atyámnak, Ábrahámnak Istene, és atyámnak, Izsáknak Istene, Uram, aki ezt mondtad nekem, térj vissza hazádba, rokonságod közé, és jót teszek veled. Méltatlan vagyok minden hűséges és igaz tettedre, amit szolgáddal cselekedtél. Hiszen csak egy vándorbottal mentem át itt a Jordánon, most pedig két táborom van. Ments meg engem bátyámnak, Ézsaunak a kezéből, mert félek tőle, hogyha idejön, megöl engem és anyákat, és gyermekeikkel együtt. Hiszen te mondtad, sok jót teszek veled, és utódaidat olyanná teszem, mint a tenger homokja, amely olyan sok, hogy meg sem lehet számolni. Miután ott töltötte azt az éjszakát, ajándékot válogatott ki szerzeményéből bátyjának, Ézsaunak. 200 kecskét, 20 bakot, 200 juhot, 20 kost, 30 szoptatos tevét fiastul, 40 tehenet és 10 bikát, 20 szamárkancát és 10 szamárcsődört. Szolgáira bízott minden nyájat külön-külön, és ezt mondta szolgáinak. Keljetek át előttem, de hagyjatok távolságot a nyájak között. Az elsőnek azt parancsolta. Ha találkozik veled a bátyám Ézsau, és megkérdezi, hogy kinek a szolgája vagy, hová mégy, és ki ez a jószág előtted, akkor ezt mond. Szolgádi Jákobé, aki ajándékot küldi uramnak, Ézsaunak. Ő maga is itt van mögöttünk. Ezt parancsolta a másodiknak is, harmadiknak is, mindazoknak, akik a nyájak után mentek. Így beszéljetek Ézsauval, amikor találkoztok vele. Ezt is mondjátok, szolgád Jákob itt van mögöttünk, mert ezt gondolta, megengesztelem őt az ajándékkal, amely előttem megy, és csak azután kerülök a szín elé. Talán szívesen fogad. Az ajándék tehát átkelt előtte, ő azonban a táborban töltötte azt az éjszakát. Jákob pedig ott maradt egyedül, miután eltávozott tőle két felesége és gyermekei. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte, nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérdezte, mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta, miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Penuelnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta, bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Hosszabb szakaszt olvastam föl. Egyrészt, hogy láthassuk Jákob lelkét, azt az utat, amit ő járt be. Másrészt pedig ugye jeles ez a mostani napunk. Most vagyunk itt együtt Isten tiszteleten, hogy Trianonra is emlékezhetünk. És az a történet is arról szól, hogy milyen az az idegenben lenni és hazatérni, és milyen félelmek, milyen aggódások, mennyi feszültség van, amit át kell gondolni, a múlttal szembe kell nézni, és utána pedig a jelenben meg kell békélni, és tovább kell haladnunk. És Isten áldását is el kell, hogy nyerjük. Pusztán csak ennyi a feladatunk. És ezt egy kicsit körbe szeretném járni, mit jelentett ez ebben a bibliai szakaszban is, és egy kicsit magunk helyzetére is vonatkoztatva, akkor megnézzük. Az Istent mindenki teremtőjének tartjuk, minden nép teremtőjének. Nincsen különbségtétel Isten és az ő népei között, de mégis különbözőek vagyunk, és ez az ő gazdagsága. Így van ez, és ezt jól kell látnunk, amikor egymás ellen is tudunk fordulni, nép-nép ellen van, és harcolunk, és mindenki harcol a saját maga igazságáért, útjáért, és különböző helyzetekbe kerülünk. Ezt úgy is hívhatjuk, hogy háború. Amikor nem mindegy, hogy melyik oldalra állunk, és vannak győztesek, és mindig vannak vesztesek. Sajnos a háborúban mindig van győztes, és van vesztes. Van, akinek nehezebb a pozíciója, és nem tudja érvényesíteni sem az érdekét, sem az akaratát, sem a helyzetét, és vannak, akik érvényesítik az akaratukat, a helyzetüket és a nézőpontjukat. Azonban az alaptermészete és az alaprend az azt kívánja meg, hogy még ebben a helyzetben is lényegében figyelembe kellene vennünk, hogy egy teremtőnk van, és itt jönne az a magasabb nézőpont, amit Krisztus képvisel a világban. A krisztusi nézőpontból nézve, vagy az isteni nézőpontból nézve, Isten minden teremtményét, minden népét, minden nemzetét úgy küldte el, hogy adott neki valamilyen áldást, adott neki a földön valamilyen részt, ami az övé, azt ígérte az ő számára, és áldásával fenntartja. Fenntartja azt, és megtartja. Láthatjuk azonban, hogy a történelemben sokszor volt úgy, hogy a népek tengerében eltűntek nemzetek, vagy átalakultak. És nem olyan egyszerű, népek váltották egymást, vagy azoknak utódai, és aztán átalakult minden. És milyen nagy dolog az, hogyha egy nép fent tud maradni, nehéz körülmények között is, mint ahogy mi is fennmaradtunk, úgyhogy elveszítettük kétharmad részünket, és mégis bebizonyítottuk azt, ha itt széttöredezve is, idegenben is, hogy egyek tudunk lenni, egymásra tudunk gondolni, egymásért is tudunk felelősséget vállalni, illetve láthattuk annak a veszélyét, hogy elidegenedünk, láthattuk annak a veszélyét, hogy különböző nézetek, ideológiák miatt, nézőpontok miatt harag, feszültség, indulat lép föl, akár mind a két oldal esetében. Illetve mi is megtapasztalhattuk azt, hogy illetve sok honfitársunk megtapasztalhatta, hogy egészen más otthon lenni, és más idegenben lenni. És amikor valaki ezt nem tudja, és nem érte meg addig, nem tudja, hogy miről van szó. Könnyű otthonról idézőjelbe magyarnak lenni, és más idegenben kitaszítottan megélni ezt a magyarságot, és a kettő között ugye az a tapasztalat, az, ami összekötet, ha egyszer ezt megéljük, akkor mi is jobban átéljük és átérezzük ezt. A kétfajta ember, vagy emberi sors, az otthon levő, ugye Ézsau, aki otthon marad, ugyan nem örökli az áldást, mert Jákob megcsalta ebben a helyzetben. Ő otthon marad, de Jákobnak el kell mennie. És vándorbotot kell a kezébe venni, és kialakul egy testvérviszály, kialakul egy nehéz helyzet. Ebben az esetben ugye Jákob cselekedete miatt. Egy család is nehéz helyzetbe kerül, és aztán végül is így látják jónak, Jákobot el kell küldeni a rokonság közé, messzi idegenbe, de mégis onnan szerezzen feleséget. Elmegy aztán Jákob, és amikor feleséget szerez már magának 14 évi szolgálat után, mert szerelmét először nem kaphatja meg, csak másodszorra, mert Lábán megcsalja, saját rokona lényegében megcsalja őt. Aztán utána még 6 évig szolgál nála, és akkor kapja meg ugye mindazokat az állatokat és az a vagyont, amivel önálló életet is tudna majd kezdeni. És aztán végül is elindul titokban, mert Lábán nagyon fogja őt. Úgy tekinti őt, mintha a birtoka lenne, úgy tekinti őt, mintha a rabszolgája lenne. Többször megváltoztatta Lábán, ahogy itt olvastuk is, a bérét, és mindig úgy próbálta intézni, hogy neki jó legyen, hogy hát ott van Jákob, és mindig neki dolgozzon, egyfajta szolgasorban legyen. És ebből is úgymond egy párhuzamot szeretnék vonni, hogy aki idegenben van, az mindig egy picit idegenként van kezelve, annak az érdekeit mindig hátrébb teszik, és ez is egy tapasztalás, és ez is egy példa, amit láthatunk. Ebből sok szenvedés is fakad, és ahogy Lábán, vagy Jákob is okos volt, túl kell ezt élni, és még okosabbá kell válni, hogy fennmaradjon valaki. Még inkább az életre kell figyelni, még inkább túl kell járni annak a gondolatnak az eszéd, amely engem be akar zárni, és Jákob pont az az ember, aki ezt bizonyítja be a bibliai történetben is, hogy mindig úgy tudott forgolódni, hogy a végén mégsem alul maradt, és mégis az Isten megsegítette őt. Amikor Trianonra gondolunk, akkor ez is benne van, hogy egy olyan helyzetbe kerültünk, ugye ez a szó is elég morbid, hogy békediktátum. Amit már diktátumba adnak, az már nem lehet annyira béke, az már nem lehet annyira jó. Amikor az erősebb fél valamit kinyilvánít, hogy ez már pedig így legyen, akkor átéljük azt, hogy az elválasztottság, a lelki-szellemi összetartozás egyetlen egy tolvonással, a családok szétszakítatnak, és egy ország meghasonlik, és majdhogy nem elveszíti teljesen önmagát. Marad egy kis mag, egy kis haza, ami pedig próbálja összetartani azokat az elszakadt testrészeket, és próbálja az egységét mégis megőrizni. A magyarság valamilyen szinten küldetést hajt végre, ezt többek megfogalmazták, és vagy valaki szereti hallani, vagy nem. De valahol érzünk egyfajta küldetéstudatot a népek tengerében, és úgy érezzük, hogy valahol mint egy jelzőtűz vagyunk, mint egy őrtűz vagyunk, mely egyetemesen képviselünk egy igazságot, azt az igazságot, amit rajtunk keresztül tud az örökkévaló megjeleníteni. Sok esetben tükrök vagyunk, és ezért sem annyira szeretnek bennünket, ha vannak, akik nem szeretnek, de vannak, akik szeretnek is. Tehát nem szeretném egyértelműen odatolni a dolgot, hogy senki sem szeret bennünket, mi egyedül vagyunk, és nincsenek támogatóink, mert ez sem igaz. De az sem igaz, hogy mindenki szeret, és mindenki azt akarja nekünk, hogy a legjobb legyen. Így vagyunk mi jelzőtűz, őrtűz a népek tengerében, és itt Közép-Európában. És így vagyunk mi tükrök, és amit mi mutatunk, az lehet, hogy nem tetszik. De pont azt a feszültséget, szétszabdaltságot jelenítette meg ez a nép az elmúlt 100 esztendőben, amikor kiábrázolódott a mi sorsunkban az, ami a többiek sorsában is ott van, de a miénkben még inkább, hogy lássák. Hogy lássák azt, hogy milyen erő ez, hogy milyen baj ellen kellene megvívni közösen, és látni azt, hogy mindaz, ami nagy hatalmi, mindaz, ami túl nagy ahhoz, hogy igaz legyen, az előbb-utóbb szét fog hullani, mint ahogy mi széthullottunk, és fizettük ezért az árat, előbb-utóbb mindenki fogja fizetni. Előbb-utóbb minden, ami ennyire nagy, ennyire hatalmas, és ennyire, úgymond, az önérdek körül forog, és valami fajta olyan egységet akar megteremteni, amely nem veszi figyelembe a lelki-szellemi és a testi egységet, és ezt szétszakítja, akár egy nép életében, egy nemzet életében, vagy a világ tekintetében, akkor az ugyanide fog jutni, mint ahova mi is jutottunk, és ahogy kiábrázolódott ez a szétszakítottság. Tehát, ahogy Jákob és Ézsau életében nem fenntartható az, hogy egy szétszakadtságban éljenek azok, akik együttvé tartoznak. Ugyanúgy az életben sem fenntartható az, hogy akik együtt vannak egy lélektől átitatva, egy azon sorsba belehelyezve, nem életszerű az, hogy szétszakítottan éljenek. Ezért a közeledésnek, a megbékélésnek, az egymás elfogadásának, az Istenhez való visszatalálásnak és a közös jövő építésének mindenképpen útja van. Ezt az utat láthatjuk itt Jákob életében is, neki vissza kell jönnie. Ő maradhatna lábánál, berendezkedhetne ott, ő megtanulhatna ott élni, de valegyszer csak vissza kell majd jönni. Vissza kell jönnie, és meg kell békülnie. Egyrészt Jákobnak megvan a maga tette, amit rendeznie kell, a múltja, amivel szembe kell nézni, és Ézsauval békességet kell kötnie. És ennek az útját láthatjuk, ahogy haza érkezik, és láthatjuk, ahogy felosztotta az ő vagyonát, ahogy ajándékokat küld, ahogy fél Ézsautól, mert tudja, hogy harcos ő, egy harcos típusú ember, aki kemény, aki megbünteti azt, hogyha valami igazságtalanság éri, és a legutóbbi emléke az, hogy úgy is váltak el, hogy megígérte, hogy meg fogja őt ölni, hogyha találkoznak. Tehát ez volt az utolsó emlék. Nem tudunk róla, hogy valami fajta hírt kapott volna, lett volna egy kommunikáció, eltelt 20 év, és ott maradt az az emlék, hogy mi történt régen. És láthatjuk így Jákobnak a hitét, ahogy visszaérkezik erre az útra, nem adja föl, akkor is elindul, ha úgy érzi, hogy mindenét lényegében elveszítheti. Hiszen az a kép van előtte, hogy megölhetik a hozzátartozóit, vagyonát is elvetik, de mégis vissza kell mennem, és szembe kell néznem ezzel a helyzettel. Amikor meglátta Jákob az Isten angyalait, akkor azt mondta, Isten tábora ez, és elnevezte ezt a helyet Mahanaimnak. Ez tehát a békesség útja. Mahanaim az a hely most lelki értelemben, ahol mi is országhatárokat átívelően egymás felé tudunk menni, ahol Isten angyalai leföljárnak, Isten tábora ott van, és a megbékélést és az egymással való találkozás lehetőségét adja meg, ahol a sértett fél és az, aki megsérti a másikat, ugyanúgy ott áll egymással szemben, és mindenkinek szüksége van a másikra. És rádöbbenünk arra, hogy igazából ez a legfontosabb. Ha megnézzük az ajándékokat, ugyanúgy fel vannak osztva, hogy engesztelést szerezzenek. Minden gesztus, minden tett, amelyet egymás felé teszünk, akár anyaországképpen a kívülvalók, az idegenben szakadtak iránt, illetve fordítva is, mindennek jelentősége van. De a legnagyobb jelentősége a találkozásnak van, amikor igazából a feszültségeinken, a sérelmeinken túllépve, illetve mások által okozott fájdalmainkon és azon a szétszakítottságon, amit meg kellett élnünk, a múltat nem végképp eltöröljük, de mégis tanulunk belőle, és még jobban érezzük azt a jelzőtüzet, őrtüzet, azt a tükröt, amit mi tarthatunk egyrészt egymásnak, önmagunknak, mint ahogy Jákob is tükröt tartott Ézsaunak, Ézsau is tükröt tart Jákobnak. És mégis ebben a tükörben ismét megtalálhatja a testvér a testvérét, és van egy otthon, ahova megérkezhetnek, ahol mind a kettőnek helye van. Sok mindent lehetett, és sok mindent kellett tenni az elmúlt évtizedekben, mint ahogy Jákobnak is sok mindent kellett tennie idegenben, és fenn kellett maradnia. Ugyanúgy nemzettársainknak is sok mindent meg kellett élni, és ma is meg kell élni. Sok mindent tehettek, amit lehetett, és sok mindent nem lehetett megtenni, amit kellett volna. Kívülről mindenki okosabb. Jákobot is meg lehet ítélni. Miért így cselekedett, miért így élt? Nem másoknak kell önmagunk ítéletét átadni, mert amikor mások ítélnek bennünket, biztos, hogy más szempontokat néznek, mint amit mi igazából éreztünk, amit mi megéltünk. Ezért mindenki a maga látását sokszor ráerőlteti a másikra. Mondhatták volna Jákobnak, ne menj vissza, nincs értelme. A vesztedbe rohansz. A múltat már nem kell újból visszahozni, nem kell tisztázni, és nem kell ezeket a dolgokat helyre tenni, mert ami megtörtént, már megtörtént. Nagyon hamar belesüllyedhetünk egy negatív életszemléletbe, ami Jákobot sem jellemezte. Nem a múlt és az elrontott dolgok szemüvegén keresztül nézte a másikat, hanem volt egy ígéret benne, amit saját maga fogalmazott meg egyrészt, másrészt Isten adta rá az áldását, hogy békességben vissza fogja őt hozni. És rendbe hozza azt, amit nem lehet rendbe hozni. Mert igazából ez a testvér viszály, majdhogy nem az volt, ezt soha nem lehet már eltörölni. Ami már megtörtént, amit megtettünk, vagy amit megtettek velünk, vagy amit meg kell élnünk, az soha már vissza nem lehet alakítani. A sorssal találkozhatunk így, illetve olyan eszközökkel, amelyek ezt a sorskereket úgymond gördítették, és mondhatjuk, áldozatok vagyunk. És ez az áldozattá válás, ez is egy negatív életszemlélet, hogy én áldozat vagyok, mi áldozatok vagyunk, mi depressziósan nézzük a jelenünket, vagy a múltunkat, nincs mire büszkék legyünk, vagy ha büszkék vagyunk, akkor félve leszünk büszkék, mert mintha vesztesek lettünk volna mindig, és alig győztünk valamikor. Pedig ez nem így van. Hanem mindig vannak olyan győztesek, akik úgymond a veszteségeken keresztül kell nekik győzni, és vannak olyan győztesek is, akik látszólag mindig az első helyen állnak, és mégiscsak elveszítenek valamit. Ugyanígy van sokszor népünk történetében is, sokszor kellett a bajt vívni, sokszor volt az, hogy a sors, mint eszköz, úgy tűnt, mintha koporsó lenne a mi számunkra, és aztán a felemelkedésnek és a feltámadásnak lett a szimbóluma. A feldarabolódás, mint szimbólum, az, hogy szétszóratunk, az, hogy mindez megtörténik velünk, ez mindenképpen rossz. De mi a legrosszabb? Ha mi saját magunk és lelkünkben érezzük ezt a szétdarabolódást, ezt a szétszóratást, amikor nincs meg a középpontunk. Ez az igazságtalan, ez a szűklátókörű, önmagával ilyen szemléletmódot gyakorló létmód az, amiben igazából el lehet veszni. Itt van, amikor a nemzet, a hit, vagy a férfi és a nő szerepe, vagy az ország szerepe, vagy a nyelv, vagy a vallás szerepe, sokkal nagyobb erők akarják ezt összezavarni, mint amire mi gondolunk. És sokszor volt úgy a magyar, hogy nem tudta, hogy kivel áll szemben. És akitől segítséget kért volna, vagy akibe bízhatott volna, abban nem bízhatott, mert nem látta, hogy milyen erők vannak mögötte, és nem eszmélt föl. És ez talán a legnagyobb hibánk, hogy túlzott bizalommal fordultunk azok felé, akikkel, ha szövetséget kötöttünk, akikért, ha harcoltunk. Túlságosan hittük azt, hogy bízhatunk, mert ott volt a lelkünkben valahol az a fajta tisztaság, amivel szembenéztünk, és talán azt mondhattuk, de hát ez nem történhet meg. És nem láttuk igazából a mélyebb okokat. Tehát így van ez, és sokan látják, többfajta nézőpontból láthatjuk a világ eseményeit is. A világ eseményeiben mi csak egy porszem vagyunk, egy jelzőtűz. De általában, ha megnézzük népünk életét, sorsát és útját, ott van ez a fajta szembenézés, és ott lehet, mert aki látja, látja, hogy most mi a tendencia. Mivel állunk mi szemben, azzal mindenki szemben áll. Amivel mi harcolunk, azzal mindenki harcol. Az az erő, ami szétdarabol, az mindenhol szétdarabol, nem csak minket, hanem másokat is. Más nép is szenved, ahogy mi szenvedünk. Más népnek is feldarabolták már a hazáját, és más népet is elküldtek idegenbe, és szétszórtak, nem csak minket. Más népnek is volt hite, és volt reménysége, azt is összetörték. És más népnek is elvették az önbecsülését, vagy próbálják elvenni, vagy próbálják 20-rangúvá, 30-rangúvá tenni, míg van egy másik érdek, amely másképp próbálja mindezt magyarázni. Tehát ami velünk történik, mindenkivel történik. És ezt kell valahol látni, hogy a mi életünk, a mi áldásunk, a mi Istentől kapott rendeltetésünk pont az, hogy velünk megtörténik, de mi tarthatjuk azt a fáklyát, azt a tükröt, azt a jelzőtüzet, ami figyelmeztet, hogy de miért történik, hogy történik, és ráadásul mi sok esetben meg is tudjuk fogalmazni. És bele tudjuk úgy kiáltani a világba, mint talán a mostani időszakban is, amely útmutatás lehet, amely példamutatás lehet, amely iránymutatás lehet másoknak is. És ez a mi helyzetünk, és ezt a helyzetet, vagy sorsot, vagy életutat a népek tengerében úgy tűnik Isten nekünk adta. És ha ezt nem vállaljuk, akkor van a nagy baj. Akkor veszítjük el a testvért a másikban, akkor veszítjük el az igazi hazát is, mert valahol a magyarság megtanulta azt, hogy otthon legyen mindenütt a világban. De megtanulta azt is, hogy van egy otthon, ahova vissza lehet menni. És ahol befogadnak és elfogadnak. Ha ez a kettő megvan, akkor a magyar mindenhol magyar tud lenni, és ezért példa. És ezért tud példa lenni ma is. Tehát itt van ez a harc, ez a tusakodás Jákob életében is, ott van a mi népünk életében is a harc, a tusakodás, és azt kell látnunk, hogy nem Isten büntet, hanem olyan jelet ad bennünk, amelyben meg akarja mutatni, hogy milyen folyamatok vannak, és Isten általunk akarna pont gyógyítani. Tehát fordított a dolog. A sebet nem azért kapjuk, hogy elpusztuljunk, hanem ezen a seben keresztül gyógyulhasson az egész. Azért kell megsebesítetnie a mi népünknek is, hogy ebben a sebben aztán majd gyógyító folyamatok kezdődjenek el, amelyek kihatnak az egész világra. Mert a gyógyuláshoz kell, lehet egy seb is, amiben elindul a folyamat, hogy az egészre tudjunk hatással lenni. Így van meg a mi üdvösségünk is az Istenben, a mi egységünk az Istenben, és a mi áldásunk is. Jákob életében is volt az a pillanat, amikor ezt meg kellett neki értenie. Megtörtént a seb, de vissza kell indulni. Meg kell gyógyulni. Be kell gyógyítani ezt. A múltat nem lehet eltörölni, de nem is kell. Hanem ezen elindulva visszatalálunk ismét egymáshoz. És akkor van az a pillanat, amikor mindenét előre küldi, hozzátartozóit is, és egyedül marad. Ez is a népünk, vagy a lelkünk, vagy a magyarság tudathoz hozzátartozik. Ez a fajta egyedül maradtunk. Ezt szoktuk mondani, vagy hogy úgy egyedül maradtunk, mintha egyedül lennénk. Nem számíthatunk senkire és semmire. És ezért is van talán pont az bennünk, hogy mégis mindenkire szeretnénk számítani aztán. De valahol ezt az egyedül létet, ezt jákobi értelemben, ha így nézzük, ezt a minőségi pillanatot felhasználhatjuk arra, hogy szembenézünk az Istenivel, és hagyjuk, hogy egyedül legyünk. Ez egy nép életében is megtörténhet, hogy Istennel nagyon szoros kapcsolatba kerül, mint ahogy a mi népünk életében is voltak időszakok, mikor nagyon közel kerültettünk Istenhez. Amikor egy nemzet tud ébredni lelkileg. Az a pillanat, mikor egységes látásra tudunk jutni, amikor harcoltunk Istennel, harcoltunk emberekkel, és mégis áldást nyertünk, és megláttuk, hogy merre fele kell mennünk. Ezek azok a pillanatok, amik Jákob életében is megtörténnek, és mi történik Jákobban? Megsebesül. Megérinti őt. Aki megjelenik a számára, azon az éjszakán is tusakodik, megérinti őt, és sánta lesz. Ott van az a sebesülés, ennek a pillanatnak van egy sebe, amit el kell hordozni a testében, emlékezni is kell rá egész életében. Nem lesz ugyanolyan a járása, de mégis ott lesz benne ennek a tapasztalata. Valamit tehát itt is át kell élnünk, és nem minden az ideális, és ettől nem kell megijednünk. Mert pontosan, ha valamit jól és tisztán képviselünk ebben a világban, de van egy sebünk, amit kaptunk, az nem azt jelenti, hogy az már értéktelen rossz. Hát valamit elrontottunk. Hanem azt jelenti, hogy annak ellenére azzal a úgymond sántasággal is az ember mégis tud teljes életet élni. És így tud, ez kellett hozzá. Tehát ehhez lehet aztán később csatlakozni. Mert Jákobnak most szimbolikusan így kellett Ézsau elé járulnia. Ezt nem tudta elrejteni. Nem hegyként érkezik meg Ézsau elé, hanem Istentől érintve, úgymond sántán. Hát ezt a sebet, hogyha nem hordozza és nem vállalja, akkor nem kap áldást, tusakodnia kellett. Ebből a sebből fakadhat aztán az a gyógyító folyamat, amikor a saját szülőföldjére megérkezve végre nem idegenként él, de nem vádolja Ézsaut. És Ézsau már nem vádolja Jákobot. Ez el kellett telni a 20 esztendőnek. Most az a kérdés, hogy mi önmagunkat vádoljuk, vagy másokat vádolunk, vagy bárkit vádolunk, el tudunk-e egyszer oda jutni, akár ebbe a kis hazába is, hogy nem vádolunk senkit? Mert ez az egyik legnagyobb bajunk. Hogy annyi mindent viszünk, annyi minden van a kezünkben, de erről ezt nem tudtuk a békességet soha megteremteni. Önmagunkban, mert mindig ott volt valahol az érdek, mindig ott volt az a meghasonlottság, mindig ott volt az, ami itt is emészti ezt a testvéri kapcsolatot. És ott vannak az okozók, és ott vannak az elszenvedők, és a végén megint egymásnak ugrunk. És igazából ez a baj. Ezt is nekünk kell megtanulnunk, és talán pont ezért van mindaz, ami történt velünk, hogy ezt nekünk kell megtanulnunk, senki más nem taníthatja meg, vagy ha tanítja is, akkor értenünk kell. És ilyen szempontból láthatjuk ezt a megbékélési folyamatot, amikor is Jákob aztán találkozik Ézsauval, és egymáshoz megérkezve tényleg megbékélnek. És elérkezik az a boldog pillanat, amikor egymással találkozhatnak. És elmúlik ez a feszültség. Ézsau teljes mértékben kibékül Jákobbal. Ez az a boldogság, amely egyszer a miénk volt, csak kérdés, hogy igazából a miénk volt-e. Nem volt-e akkor is ugyanez, mint ami a szétszakadtságban volt. És ilyenkor válhat tükörré mindaz, ami történik velünk, hogy nem, talán nem azért szakítanak szét. Talán nem azért kell lesz nekünk megélni, mert igazából mi nem békültünk meg önmagunkkal és a másik részünkkel. Persze ez nem mentség senkire, aki így akarna eltörölni minket. Mert ennek nincs értelme, és nincs létjogosultsága, mert nem lehet, mert összetartozók vagyunk. És olyan életenergiák indultak el a magyarság életében is, hogy annyi mindent adtunk a világnak is, és mondhatjuk így büszkén is, hogy szükség van ránk, és helyünk is van, és annyi áldást hordozunk, hogy ezzel a sok áldással, lehetőséggel, amit mi kapunk, vagy kapott ez a nép, ezt az egyet nem lehetne egyszer megtenni. Mindegy, hogy hol élünk, kis közösségben, vagy hazánktól távol, vagy itt, úgymond az anyaországban, egyszer nem lehetne megbékélni. És mindazokat a javakat, amiket kaptunk, a másik javára is tenni. Mert mit ér akkor, amink van? Mit ér az, hogy egyszer nagyok voltunk? Mit ér, ha most kicsik vagyunk és szétszakítottak, de ugyanaz a probléma? És nem tudunk az ötről a hatra jutni. Mit ér az, hogy tudjuk, hogy mások igazságtalanok voltak velünk? És nem volt ez jó. És gondoljuk, hogy ezt helyre kell tenni. De Jákobnak a saját maga életét neki kellett helyre tenni. Ézsaúnak a saját maga gondolkodását neki kellett helyre tenni. És amikor mindez megtörtént, Isten adott egy pillanatot, amikor azt mondta, na most találkozzatok. Egymáshoz vezetlek benneteket. Isten ad majd pillanatot, ezt nem tudjuk. Adhat pillanatokat. Ez a jövőben van elrejtve. Amikor ismét egymáshoz vezethet benne, nem tudhatjuk, hogy hogyan és miképpen. De az a kérdés, hogy akkor készen leszünk-e. Amikor majd egymáshoz vezet bennünket az Isten. Hogy akkor megtaláljuk-e a másikban azt, akivel egyek tudunk lenni. Mert ha akkor sem, akkor hiába harcoltál emberekkel, hiába harcoltál Istennel. Nem találtad meg az áldásodat. Ezért egy kicsit mi is érezhetjük ezt a mindenkivel harcolást. És a végén pedig elveszítjük azt, ami a miénk. Mindenkiért harcoltunk, harcos nép vagyunk. Szeretünk harcolni. És ha kell, tudunk is. Csak az a gond, hogy vannak helyzetek, amikor a harc hiába való vagdalkozással válhat. És ebben a helyzetben, ha rossz oldalra állunk, és nem értjük önmagunkat és a helyzetünket, akkor ismét olyan sebet kapunk, amely megint csak rontja mindazt, ami megtörténhetne velünk. Ebben a helyzetben is láthatjuk, hogy a testvérharc azok tekintetében, akik egy áldás alatt vannak, azt az Isten mindig addig végzi és addig forgatja, ameddig a felek meg nem látják azt, hogy ez nem jól van így. Nem lehet közöttünk ez a mérhetetlen távolság. Akár fizikai, akár lelki, vagy szellemi távolság. Krisztus lényegében így tette a népeket, nemzeteket is egy áldás alá, amikor ő meghalt a kereszten. Ott volt ez a harc. Ott volt az áldozatnak a képe. És ott volt az áldozat után a békességnek a képe. Ilyen áldás hordozó a magyar nép is. Lelki fejlődése van, hite van, ember és Isten ismerete van. Ebben fejlődnie kell. Ilyen a magyar nép is, és mi is benne, konfliktusaink vannak, és szembe kell ezekkel néznünk, sérelmek vannak, évekre elválaszthatnak bennünket, de mégis az áldásra kell figyelni, és arra az erőre, amit az Isten nap mint nap ad nekünk. Tudásra, ismeretre és szemléletmódra van szükségünk, mint ahogy Jákob is. Okosabb volt az annál, mint ami el akarta nyomni. És ez a fajta okosság ott van bennünk is. Van egyfajta többrevágyás a mi életünkben. Ezt a többrevágyást jól kell használni. A többrevágyás, ha a teremtési renden belül történik, nem zűrzavar lesz, hanem a felfedezés, az önmagunkra találás öröme, és az a tapasztalat, hogy Isten ad és nem elvesz. Talán népünk sorsában ez a többrevágyás sokszor abban a tapasztalatban jutott, ha mi mertünk nagyobbak lenni, mertünk többek, teljesebbek lenni, akkor harc lett, feszültség lett, szenvedés lett, rossz akadályok képződtek körülöttünk, hiány lett, sértettség lett, és elvesztünk. Nem volt siker a végén. Tehát ezt a többrevágyást jó értelemben, az isteni renden belül nem úgy tapasztaltuk meg, hogy az Isten ad, hanem úgy, hogy mintha az Isten verné a magyart. A sorson keresztül, másokon keresztül. És ott van ez az elveszettség, ez a sértettség. És a végén pedig megint a megosztottság, az elaprózódás, és az az életérzés, hogy nekünk nincs. És úgy érezzük, hogy nincs mit adnunk, és elszegényedtünk. Pedig ez nem így van. Pont ez az az ébredés, amit Jákob is lát. Mennyi mindenem van. Mennyi mindent tudok adni. Mennyi mindent Istentől kaptam. Ha Isten nem lenne, mennyi mindent tudtam adni a világnak, akármi magyarok, és mennyi mindenünk van. És nem azt kell nézni, ami látszólag nincs. Mert Isten nem elvesz, hanem ad még most ezen keresztül is, bár lehet, hogy meghaladja a képzeletünket, meghaladja a gondolkodásmódunkat mindez. Istennek tehát van egy kegyelmi terve. Az Úr mégis jót hoz ki belőle, mint ahogy Jákob és Ézsau esetében is. Megtart és tanít. Új szemléletmódot ad. És ez a szemléletmód, ez az, amit mi képviselünk. Mert a magyarság egy gondolkodásmód. Az a baj, ha azt elveszítjük, amely összeköt bennünket a szellemivel és a lelkivel. Mert ahogy mi gondolkodunk, úgy nem gondolkodik senki, de ezt sokszor negatívan szoktuk mondani. Hát a magyar már megint hogy gondolkodik. És az a baj, hogy negatívba van téve. Az a jó, ami nekünk áldás, mert egészen másképp tudunk gondolkodni, mint mások. Ezért jutunk el olyan következtetésekre, látásmódokra, felfedezésekre, amelyek áldással válhatnak, és magunkat is meg tudjuk menteni, és másokat is meg tudunk menteni. És ha ezt elhagyjuk, és hogyha ebben nem jó helyre állunk, akkor mondhatnám azt, mintha ítélet lenne rajtunk. Mert nem a helyeden vagy, magyar. Ha te is ellene vagy, akikért vagy, akkor te is sebesülni, és olyan helyre állsz, ahol te is szétszakadsz. De nem ez a helyed. És abban a pillanatban felemelkedik az erő, és újból tudjuk, hogy miért vagyunk, de hogyha kis stílű életet kezdünk el élni, ha többre vágyunk úgy, ahogy nem kéne, igen, nálunk sokkal erősebben jön vissza a rossz akkor. Mert másra vagyunk rendelve. Mert ez a mi áldásunk Istentől. És ha az áldásunkat átokként éljük meg, akkor nem értjük, hogy mi a probléma. Pedig az az áldás, az, ami rajtunk van, az változik át teherré. És az változik át súlyos láncokká, hogy azt mondjuk, hogy de hát hogy jutottunk el ide? Mert az áldást áldásként kell megélni. Nem pedig többre vágyni teremtési renden kívül, ugyanolyanná válni, mint a többiek. Ha a magyar ugyanolyanná akar válni, mint a többiek, nem fog neki menni. Nem kell. Mert ha ugyanúgy akarsz élni, mint ahogy a trend, vagy egyéb más mondja, de elveszíted saját gyökeredet, nem fog neked menni. Lehet, hogy másnak megy, mondod, másnak is menne, nekem miért nem menne. Mert van valami belső meghatározottság. Mert előbb-utóbb, ha negatívba tesszük így a mi gondolkodásmódunkat, ránk ez egészen másképp üt vissza, és elveszítjük a lelkünket. De ezt elveszítik mások is. Előbb-utóbb a mitünkről, mert ezt is meglátják. Ez a csalás, mint szimbólum, itt Jákob életében és az áldással kapcsolatban megjelenik a csalás, és összezavar mindent. Ez az a csalás, amely a mi népünk életén is ott van az áldás, más népek életén is. Mi az, ami összezavarja? A csalás. Hogy vagy nem értjük magunkat, nem tudjuk, mit tehetünk másokért, önmagunkért, teremtési renden belül, és nincs ebből harc olyan értelemben, nincs ebből olyan romlás, és olyan feszül, ebből áldás van. De amikor nem így tesszük, akkor mindenki veszít, és mi is veszítünk. Így van az igazságnak oltára, de ahhoz az oltárhoz mindenkinek úgy kell járulnia, hogy az ő áldásával menjen oda, és letisztulva, mint Jákob is, oda járul majd Ézsauval az oltárhoz megbékélésre, Isten jelenlétébe, de letisztulva a maga áldásával. Én Ézsau vagyok, te Jákob, de ott van, együtt vagyunk, mindannyiunknak van áldása Istentől. Van nekem is, meg neked is. Mi itt a baj? Kéne több? Vagy az kéne, ami az enyém? De miért? Nem elég? Nem jó? Nem szép így? Nem jobb lenne így élni? Tehát ott van az igazságnak is az oltára, az igazság nem az én igazságom, és nem az övé. És ez a másik nagy bajunk. A magyar gondolkodás nagyon jól tudta ezt. De amikor elveszik tőle az igazi szellemi alapot, akkor a magyar lesz a legjobban megsértve, hogyha az ő igazsága nem úgy van. És az a legnagyobb baj, hogy a magyarral. Az én igaz, te nem jól látod, és az igazság a magyar tönkre teszi. Mert ezt teszi tönkre. Az igazság. De a magyar nagyon tudta az ősi gondolkodásmódban, az eredeti gondolkodásmódban, a magyar nem így értelmezte az igazságot, hanem az az igazság, ami összeköt. Mindig azt kereste. Más népekkel is. Ezért magyarnak nem csak azt ismerte el, aki most így magyar, hogy beleszületik, hanem aki hozzátart, és azt az igazságot elismeri. Azt magyarnak is tekintette. Ezért voltunk más népekkel is szövetségben. Ezért tudtunk járni. De amint ezt összekevertük, és úgymond megtanultuk a világtól, megtanultuk másoktól, hogy mi az igazság, és azt szerint az igazság szerint kezdünk el gondolkodni, az nekünk nem működik. És megoszt bennünket, és egymással állandóan harc van, állandó veszekedés van, és a közös oltáron, ilyen értelemben mondom, el kell füstölögtetnünk ezt a magunk igazságát. Hogy végre az az egy igazság. És valahol a magyarságnak ebben is szerepe van, és példaadása, mert amikor ezt meg tudta tenni, és túl tudott ezen lépni, és végre egy tudott lenni, akkor mindenki láthatta, és mindenki büszke lehetett, vagy mindenki felnézett, és útmutatók tudtunk lenni. Tehát mindenkinek lelki karaktere szerint a magyarnak magyarrá kell válnia, ahogy Isten megalkotta és megteremtette. Mi is harcoltunk Istennel és emberrel, és nekünk is megvan a magunk áldásvonala. Ezt az áldásvonalat kell megértenünk és visszatalálnunk, és akkor ennek a 100 évnek is van értelme. És akkor mindennek lesz majd egy közös egysége, és nem tudhatjuk, hogy Isten mit rejt el a jövendőben, és mit hoz majd nekünk, milyen tapasztalatot és milyen szerepet. De ezt a szerepet föl kell tudni vállalni. Ha nem vállaljuk föl, és nem ér bennünket időben, és kellő lelki világosságban, akkor az a baj, hogy megint csapásként fogjuk megélni. Miért mindig minket ér? Az a lehetőség, amit végül is Isten ad, hogy teremtsen általunk jót, példamutatót, és olyat, amihez lehet csatlakozni, ami nem elválaszt, ami a megosztottságot, és pont azt, amitől mi szenvedünk, azt szünteti meg. Ezért vagyunk mi e világon. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyán, kérjük, hogy te áld meg népünket egységben, a szellemi egységben, a lelki egységben, idegenben és itt az anyaországban is, minden nép között, ahova elszóródtunk, mindenhol tudjuk a magyar lelkületet, ezt a gondolkodásmódot, Isten hitet, jó értelemben vett küldetéstudatot helyesen megélni, és megtenni azt, amit megtehetünk. Köszönjük, hogy nem egy tolvonás tud bennünket elválasztani, nem egy nagy hatalom tud bennünket elválasztani. Senki nem tud bennünket igazából önmagunk gyökerétől elválasztani, ha ismerjük azt, és minden nap rá tudunk találni, és meg tudjuk találni saját lelki hagyományainkat, saját Isten szeretetünket, látásmódunkat. Köszönjük, hogy Krisztus is azért jött, hogy minden nép meglelje a maga útját Istenhez. Köszönjük, hogy Krisztuson keresztül nekünk is megvan, népünknek is megvan a maga áldása, feladata és lehetősége. Így kérjük ezt a szeretetet, ezt a megújulást és gyógyulást minden nép között élő magyar testvéreink szívének, és az anyaországban is minden magyar számára. Add, hogy végre ne az igazság válasszon el, ne sértettség legyen, állandó pártoskodás és harc, hanem tudjunk felébredni, tudjuk meglátni, hogy mennyi ajándékunk van. Senki sem úgy érezze, hogy a másik rosszat akar, másik elvesz valamit, ami az enyém, ami nekem jár, hiszen nem lehet azt elvenni, és nincs is értelme. Add, hogy ne akarjunk többet, másképp, úgy, ahogy eltanultuk másoktól, hiszen lehet, mások is ezt csinálják, mert százszoros árat fogunk fizetni érte, mert letérünk arról a szellemi ösvényről, amiben mi mindig megtapasztaltuk, hogy Isten ad, Isten megsegít, és amiben a testvérünkkel való kapcsolatunk is növekedett. Ezt kell ismét megtalálni, és minden a helyére kerülhet, bár lehet, hogy a külső valóság még nem igazodik ehhez, de add meg Istenünk, hogy szívünk, lelkünk már igazodjon ehhez a krisztusi úthoz. Kérjük, áld meg gyülekezetünk tagjait az otthonaikba, áld meg népünket, országunkat, magyarságunkat, hogy így örtüzek lehessünk a világban, akik nem felejtöttük el önmagunkat, és a másik testvérünket sem, és nem feledkeztünk el szellemi, lelki örökségünkről sem, és ez szerint boldogan élhetünk, bárhol is vagyunk magyarként, élve meg életünket és sorsunkat. Amen. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig hallgass meg Istenünk csendben elmondott imádságainkat. Egy perces csendben legyünk Isten előtt, és imádkozzunk. Isten legyen velünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hirdetem az adakozás, jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Istentől áldott emlékezést kívánok, és tényleg az a lelki-szellemi örökség, amely a miénk, azt nekünk kell értékelnünk, elvennünk és élnünk vele. Én ezt kívánom Trianon emlék éve alkalmából is. Ezt nem lehetett szétosztani, és nem vették el tőlünk, ez a miénk. Hirdetem továbbá, hogy akik nem tudnak eljönni interneten keresztül, ugyanúgy feltesszük az Isten tiszteleteket, és Facebookon, illetve videán is megtekinthetők. Köszönjük az eddigi adományokat, köszönöm a gyülekezetnek a jelenlétét, hogy itt vagyunk, ennyien is itt vagyunk, és minden vasárnap itt vagyunk, ez jó, ne hagyjuk abba. Jöjjünk el, illetve bátorítok másokat, és akik még nem jöttek, de szeretnének, jöhetnek, még van helyünk, úgyhogy még tudunk együtt lenni. Még semmiféle felszabadító intézkedésről nem tudok, jelen pillanatban marad minden úgy, ahogy eddig. Nem tudok erről beszámolni. A testvéreknek csütörtökön van bibliaóránk 18 órakor. Isten áldása legyen akkor gyülekezetünk és népünk életén. Énekeljük a 234. dicséretünket zárásképpen, majd a himnuszt, és a legvégén pedig áldást vesz a gyülekezet. A 234. dicséretünknek énekeljük mind a négy versét. Az első vers így kezdődik, jár kérjük Isten áldott szent lelkét. Áldásképpen hagy olvassak most fel a szeretetről, és ez legyen a mi áldásunk, Valamit kérnek tőled, megtenned nem kötelesség, más mond az ész, más mond a jog, valami mégis azt kívánja, nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig erre a harmadikra hallgass, mert ez a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat valakiért, még egyet kellene, de tested lázad. Majd máskor nyugtat meg az ész, és a jog józanságra int. De egy hang azt súgja megint, nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig erre a harmadikra hallgass, mert ez a szeretet. Valakin segíthetnél, joga nincs hozzá, nem érdemli meg. Az ész is azt súgja, minek? De lásd, egy lélek szenved benne, és a szelíd hang újra kérlel. Nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig erre a harmadikra hallgass, mert ez a szeretet. Ó, ha a harmadik első lehetne, és diktálhatna, vihetne. Lehet elégnél hamar, de a szíved békességről dalolna, s míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet. Bízd rá magad erre a harmadikra, mert ez a szeretet. Vegyük Istenünk áldását. Isten a szeretet. Amen. Áldás békesség.